Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A II. Vatikáni Zsinat által elfogadott 16 dokumentum közül még háromnak az áttekintésével vagyunk adósok. Ha nem is teljes teológiai mélységében, hanem inkább gyakorlati, lelkipásztori szempontból tárgyalta a témát, mégis jelentős megnyilatkozásnak kell tartanunk a Zsinat által elfogadott a világiak apostolkodását tárgyaló határozatot. Ez az apostolicam actuositatem kezdőszavakkal megjelölt szöveg szorosan kapcsolódott a zsinat általános céljához, a világ felé fordulás és nyitás törekvéséhez. Ami az előzményeket illeti, az egyház legkorábbi történetében a klerikusok és a laikusok között még nem voltak éles választóvonalak, bár voltak tekintélyes vezetők, ám a közösség egész részt kapott a közös munkából, vállalt feladatokat és felelősséget az egyház életéért. A IV. Századtól azonban megindult, és másfél évezreden keresztül növekedett a klerikusok és laikusok, vezetők és vezetettek közötti távolság, sőt, kialakult egy olyan papi reflex, amely igyekezett a híveket távol tartani az egyház ügyeinek intézésétől, az egyetemes papság elvéről már alig esett szó, a hit amolyan papi belügyé, a hívő ember a vallási élet alanyából annak tárgyává vált. Csak a 20. század elején változott meg ez a klerikalizmusra építő gondolkodás, a pásztor és a nyáj szigorú elválasztásának elve fokozatosan megkérdőjeleződött. A liturgikus mozgalom és új lelkiségi törekvések igyekeztek elsőként Isten népének új egységét, asztalközösségét megteremteni. 12. Pius pápa már 1940-es években úgy nyilatkozott, hogy a laikusok munkája az egyházban kiemelkedő jelentőségű, hiszen ők az egyház társadalmi jelenlétének biztosítékai, a klerikusok és a laikusok együtt és csak együtt alkothatják Krisztus egyházát. Ennek a belátásnak megfelelően már a zsinati előkészületek idején 1960 őszén bizottság alakult a világiak egyházon belüli helyét és szerepét tisztázni hivatott, eredetileg terjedelmes konstitúciónak szánt dokumentum előkészítésére. A cél az volt, hogy a szöveg tisztázza a laikus apostolság fogalmát, a világiak a hierarchiához fűződő kapcsolatának természetét, foglaljon állást a világi jellegű társulatok és mozgalmak helyének meghatározása tekintetében. Még a zsinat megnyitása előtt kiderült azonban, hogy az eredeti tervezet még a laikus fogalmát sem tisztáztak előképpen, továbbra is fogja a hagyományos klerikális szemléletnek, így átdolgozás és lerövidítés következett, a továbbiakban pedig a laikusok kifejezés helyébe a fidéles hívek kifejezés került. Döntés született arról is, hogy a munkába világi szakértők is kapcsolódjanak be, és a tervezetet véleményezték az apostoli munkát végző laikus szervezetek is. Mindez együtt járt azzal, hogy a szövegezési munka nem készült el sem a zsinat első, sem pedig a második ülésszakára, plénum elé csak a harmadik ülésszakon 64 őszén kerülhetett, közben pedig a tervezett szöveg egy része átkerült a még formálódó Gaudium et Spes szövegtervezetébe. Ugyanakkor alapelvként meghatározásra került, hogy a világi hívek fő küldetése az evangélium szellemével áthatni és tökéletesíteni a mulandó javak rendjét. A kibontakozó vitában az a megállapítás is megfogalmazást nyert, hogy a keresztény ember egész életeinek és munkájának apostolkodásnak kell lennie, nem csupán a közvetlenül az egyházban és az egyházért vállalt fáradozásokat, hanem a családban, a munkahelyen, a közéletben, a társadalomban hívőként végzett tevékenységet is ideértve, hiszen a keresztény ember egész életét át kell hatnia az evangélium és a küldetés szellemének, amelyhez az erőt a sajátosan értelmezett világiak lelkiségéből lehet meríteni. Megfogalmazódott az is a végül a negyedik zsinati ülésszakon elfogadott szövegben, hogy a világiak apostolkodásának első szintere a család, de fontos az egyházközségek életében való aktív részvétel, a lelkipásztor munkájának támogatása és a liturgiában való fokozott szerepvállalás. Alapvető fontosságú az is, hogy a pap és a hívek közössége együttesen végezze a hitből, annak gyakorlásából és hirdetéséből adódó feladatokat, a laikusok által életre hívott világi jellegű társulások pedig megfelelő autonómiával rendelkezve végezzék az egyház életét támogató munkájukat. Az egyház világban való létezésének vannak olyan területei, ahol a hit ügyének és értékeinek képviselete elsősorban a világban élő laikus hívekre hárul. Ilyen a politika, a közélet világa, amelyben nem az egyház, hanem a hit mandátumával nekik kell szolgálniuk az evangéliumi üzenet érvényre juttatása érdekében, akár a társas kapcsolatban, akár a keresztény pártok, mozgalmak keretei között. Hasonlóan alapvető feladat a világi híveknek az egyház karitatív tevékenységében végzett munkája, amelyre számos lehetőség adódik, de részt kell vállalniuk egyénileg és közösségeik révén a nemzeti és nemzetközi közösség életének keresztény szellemű formálásában a béke ügyért vagy az ifjúság nevelésért végzett feladatokban. Külön megemlékezett a szöveg az Akció Katolika szervezetéről, mint a világiak apostolkodásának legfontosabb, bár nem egyetlen intézményéről, de jelezte azt is, hogy a hívek aktivitásának a felsoroltakon kívül is számos módja, formája létezhet. Végül a dokumentum megemlékezett arról, hogy a világiakat megfelelő módon fel kell készíteni apostoli munkájukra, egyben pedig biztosítani kell az egyházi hierarchia és a világi apostolok közötti megfelelő összhangot, együttműködést, a laikus elem indokolt autonómiájának tiszteletben tartásával. Témáját tekintve igen jelentős volt a zsinat által tárgyalt következő dokumentum, a Gravissimum Educationis kezdetű, a keresztény nevelés témáját tárgyaló nyilatkozat is, hiszen a tanítás és tanulás Krisztus és az apostolok kora óta az egyház létezésének alapvető közege. Mint minden egyén, úgy a Szentlélek egyéb, úgy a Szentlélek révén nyert hit is csak a tanulás és a nevelés folyamatában mélyíthető el, és ezen a módon a hagyományozható tovább nemzedékről nemzedékre, ezért az egyház életének kulcsfontosságú területe volt ez már a kezdetektől. Természetes, hogy már a zsinati előkészületek idején ezért önálló tervezet készült a témában, a szövegezés nehézségét pedig az mutatja, hogy az anyag elfogadásáig 7 átdolgozást ért meg. A korai változatokban még csak a katolikus iskolákról, a felsőoktatás katolikus képzéséről és a tanító hivatalnak az oktatás irányításában betöltött szerepéről volt szó, a tágabban értelmezett katolikus nevelés kérdései alig kerültek napirendre. Így végül csak a zsinat 3. ülésszakán fogalmazódott meg az a szándék, hogy az időközben radikálisan lerövidített tervezet ne az oktatás, hanem a nevelés kérdéseit állítsa a középpontba, az iskola mellett a nevelés más színtereire is figyelmet fordítva. Ebben a szellemben készült el a végsőnek szánt hetedik szövegváltozat, amely csak nagy általánosságban tárgyalta a témát azzal a kiegészítéssel, hogy a zsinat után részletes szakértői munka fogja kidolgozni a konkrét teendőket. A tervezett vitája azonban a harmadik ülésszak végén a Lumen Gentium szövege körül kialakult krízis miatt félbe szakadt, egy gyors szavazással az atyák egy még nem teljesen befejezett szövegre mondtak igent, a szakértőkre testálva a téma elemzésének folytatását. A jóváhagyott szöveg bevezetőjében leszögezte, hogy a nevelés többet jelent, mint pusztán oktatást, és kimondta, hogy az egyháznak rendeltetéséből fakadó joga és kötelessége a nevelési folyamat egészében való szerepvállalás. Ez a nevelés ugyanakkor sajátosan keresztény nevelés, amelynek folyamatában az egyház hite a meghatározó, az egyház nevelői tevékenységének a szó teljes értelmében keresztény nevelésnek kell lennie. Ami a nevelési folyamatot illeti, annak szereplői sorában az első hely a családot, a szülőket illeti, erre következik a közösség a maga oktatási rendszerével, az egyháznak pedig a hitben és az erkölcsben megfogalmazódó, lényegében világnézeti értékek képviseletével kell részesedni ebből a folyamatból, amely a hitoktatásban, a liturgikus életben, a lelki nevelés különféle formáiban ölthet testet. A nevelés fontos színterei a katolikus iskolák, amelyek rendszere az óvodától az egyetemi kíséri végig a fiatalok felnőtté válását, nagy jelentőséget tulajdonítva a hit értékei megismerése mellett a való életre való felkészítésnek, különösen a szakiskolák és ipariskolák hálózatában. Kitüntetett fontosságú az is, hogy a katolikus iskola különös gondot fordítson a társadalmi felzárkóztatásra a hátrányos helyzetű csoportok és régiók nevelésügyének alkalmas fejlesztésére. Külön témát jelent a nevelés vonatkozásában a katolikus egyetemek köre, ahol egyszerre kell biztosítani a korszerű szaktudományos ismeretek átadását és a katolikus hit szempontjainak érvényre juttatását, egy az egyház életében meghatározó katolikus értelmiség felnevezése érdekében, de ügyelni kell arra is, hogy a teológus és papképzésben is érvényre jussanak a hit értékei, a hagyomány megbecsülése és ápolása mellett a korszerű ismeretek, tudáselemek. A keresztény egység helyreállításának szempontja az ökumenikus törekvések felerősödése is sürgette, hogy a zsinat szenteljen külön dokumentumot a Rómával egységben lévő és a tőle elszakadt keleti egyházakkal összefüggő kérdéseknek. Ennek megfelelően került a tanácskozás napirendjére az Orientalium Ecclesiarum keleti egyházak kezdetű dokumentum, amelynek időszerűségét az Egyesült Keresztény Közösségek virulens fejlődése és az elszakadt egyház részekkel 6. Pál által a zsinattal egy időben már különösen szorgalmazott kapcsolatfelvétel egyaránt indokolt, de alátámasztotta az is, hogy az érintett egyházak és egyházrészek a zsinaton is képviseltették magukat. Az előkészítés idején itt is több változat készült, átdolgozás történt, a végső szöveget pedig a 3. ülésszak végén hagyták jóvá az atyák. A szöveg kiinduló pontja az volt, hogy magában a római egyházban a liturgia, az egyházfegyelem és a lelki örökség történelmileg kialakult változatos gazdagsága jól megfér a hitben való közösséggel. Ennek megfelelően el kell ismerni, a keleti keresztények saját liturgiájának értékeit a kalendáriumban, az ünnepek rendjében, a liturgikus nyelvekben, a szertartásokban, a jogi normákban való önállóságát, de ezzel együtt a hit alapvető elveiben való közösséget újra kell szabályozni a szentségek kölcsönös kiszolgáltatásának és az ökumenikus kapcsolatok alakításának módját, a liturgikus terek közös használatának módozatait, valamint azokat a különös szabályokat, amelyek a jövőben Rómával egységre lépő közösségekre és azok papjaira vonatkozhatnak. Ebben a folyamatban összekötő szerepet játszanak a keleti hagyományokat ápoló, de Rómával már egységre lépett katolikus közösségek, és alapvető fontosságú a külön vált egyházakkal, egyházrészekkel való közvetlen kapcsolat ápolása, fejlesztése is. Kedves hallgatóim, ezzel mai időnk lejárt. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Zsinattörténet. Egyetemes zsinatok az egyház életében. Horváth Pál műsorát hallották. Mária Rádió.